Folytatódik közéleti magazin műsorunk, vendégem a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke Gergye Zoltán. Jó reggelt kívánok, elnök úr!
Jó reggelt kívánok, szép napot mindenkinek!
Köszönöm szépen, hogy itt van. Annak apropóján hívtuk a rádió stúdiójába, hogy augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából 3 díjat is kapott az egyesület, illetve 2 egyesületi tag, illetve maga az egyesület, mert hogy a Magyar Művészeti Akadémia elismerő oklevelét kapta a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület, méghozzá, ha jól mondom, pontosan augusztus 19-én a Budai Várban voltak önök is a Szent Háromság téren a 39. mesterségek ünnepén, és előzetesen azt mondta elnök úr, hogy augusztus 19-én ön is csatlakozik a népes táborhoz, és átvette ezt az oklevelet, amelyhez szívből gratulálunk. A 43 éves egyesület életében mit jelent egy ilyen elismerés?
Hát köszönjük szépen, az egyesület nevében is nagy öröm volt ez mindenkinek, minden tagnak, mert mégiscsak egy elismerés, tehát hogy figyelnek ránk, a munkánkat figyelemmel kísérik, és látják, hogy teljesítünk ezen a területen, ami népművészet, néphagyomány területén. Tehát megtisztelő számunkra. Hozzá kell tenni, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának több tagozata van, köztük ez a bizonyos népművészeti tagozat, ahol nem csak a tárgyalkotók vannak, hanem a táncosok, a népzenészek, a mesemondók és egyéb ilyen foglalatoskodók, és bizony nem sok ember vagy szervezet kapta meg ezt az elismerést mostanában. Tényleg megtiszteltetés, hogy figyelnek ránk, látják, hogy dolgozunk, leteszünk majd az asztalra, hogyha én közhelyesen tudom mondani. Jól esik ez nekünk.
Ugyanakkor pedig azt gondolom, hogy azért ma egy népművészeti egyesületnek nem könnyű az élete, nem könnyű a fenntartása, a napi munka. Hát mi is szoktunk arról beszélgetni, hogy azért elnök úréknak is időnként vannak gondjaik, amiket megpróbálnak áthidalni, vagy társat keresni a könnyebb működéshez, hogyan gondolkodnak erről?
Hát igen, ugye a civil szervezet is ugyanabban a cipőben jár, mint egy család, tehát, hogy gazdálkodni kell. Mi esetünkben ráadásul a rezsi költségek nem egy családi számlák jönnek, hanem minket vállalkozónak tekintenek itt a nagyvilágba, holott civil szervezet vagyunk, sőt, közhasznú civil szervezet, de ez nem hagyja meg a szolgáltatókat, és üzleti áron kapjuk az energiát. És ilyenkor, amikor közeledik az ősz, a tél, kicsit át kell gondolni a működésünket, de szerencsére ebbe az esztendőben Miskolcváros kormányzata segítségnek sietett, és a rezsiköltségekre egy bizonyos összeget megítélt nekünk, amit persze várjuk, de biztos megérkezik az első számlák befizetésére.
Augusztus 20-a előtt beszélgettünk elnök úrral, nyilván a nemzeti ünnep apropóján arról, hogy a 39. mesterségek ünnepén a Budai Várban, a Szent Háromság téren az egyesület tagjai is képviseltették magukat, illetve a kézműves tevékenységüket. 21 kézműves mesterrel voltak jelen. Hogy sikerült ez a program, hiszen 4 napon át tartott?
Így van. Nagy feladat ez nekünk, hiszen itt logisztikázni kell, hogy mondják. Ugye mindent magunkkal kell vinni, az utolsó terítőt, a sátrat, természetesen az árut, a felszereléseket, amivel mi ott bemutatózunk, dolgozunk, vagy éppen gyerekekkel foglalkozunk. És ugye hát a kézműves leginkább azért megy erre a jeles eseményre, mert szeretne árulni természetesen, hisz a portékát azt azért készítjük, hogy el is adjuk nagy részt. Tehát nagyon sokrétű szervezés kell, hogy ott meg tudjunk jelenni, és hogyha már megjelenünk, akkor igyekszünk a legjobb színvonalon ott a többi 400-500 kézműves között mi is úgy jelenjünk meg, hogy az dicséretes legyen, és hát hál' Istennek ezen az alkalmon is kitűntünk. Ha egy dicsekedhetek, elmondom, hogy az egyik ifjú mesterünk, már mesternek lehet tekinteni, hiszen ezt a díjat kapta meg a a rendezvény az év ifjú mestere, egy kosárfonó hölgy lett, Sándorné Trestyánszky. Annabella nagyon nagy meglepetés volt nekünk is, neki is, de felismerték azt a tehetséget, azt a személyiséget, amit rendelkezik, és azt hogy mondják, fiatal létére azt az elhivatottságot, azt a lendületet, amivel nekiállt ennek a mesterségnek, mert nem könnyű mesterség a kosárfonással.
Akinek ott volt a tanító mestere is, ugye?
Mestere is ott volt, Makkai Kálmánné, a Zsóka, aki
szintén egy elismert,
szintén a szakmában a legkiválóbbja a szakmájának, és ő a mestere Annabellának, meg is látszott ezen az eredménye.
És hogyha már a díjaknál tartunk, akkor folytassuk a sort, mert hogy a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Viszócki Ilona etnográfust, aki a Herman Otto Múzeum munkatársa, muzeológus tagja, ugye a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek Király Zsiga díjjal tisztelte meg, ez pedig egy nagyon rangos díj.
Így van, évtizedekre visszanyúló kapcsolatunk van a Ilonával, szakmai kapcsolatunk természetesen, és általa pedig a Herman Otto Múzeummal, és beérett ez a díj számára, hiszen ezt évente ítélik oda, minden évben próbáltunk egy kicsit lobbizni, hogy megkapja ezt a díjat, de most maradéktalanul sikerült számára ezt elérni, úgyhogy ez is egy nagyon rangos díj a szakmában, tehát a néprajzi szakmában, hiszen ezt is csak azoknak adják, akik szintén úgymond letettek valamit az asztalra a saját szakmai területén, ugye a múzeumban is, de nálunk itt a mi egyesületünkben is rengeteget segít, sőt nem csak nekünk, hanem a megye többi egyesületének is, ugye vannak a Matyók, a Matyó Népművészeti Egyesület, aztán vannak a hegyaljaiak, a hegyaljai mesterek Népművészeti Egyesülete, és a Sajó Menti Egyesület, szóval sok egyesület segítségül hívja az ő szakértelmét.
Viszócki Ilonát természetesen meghívtam ide a Csilla.hu stúdiójába, úgyhogy szeptember közepén a vendégünk lesz, és személyesen vele is fogunk beszélgetni a díjról, és hát természetesen a múzeumi munkájáról. Hát elnök úr, eltelt a nyár, azt gondolom nagyon tartalmas volt, most már egy kicsit talán beszélhetünk a nyárról múlt időben, úgyhogy egy picit visszatér és képpen még arról, hogy a Herman Otto Múzeumot említettük, amelyben a Virágzó Népművészet kiállításuk jelenleg is látható, talán november elejéig, ha pontos időpontot én nem is tudok mondani, és hogy közeledik a múzeumok őszi éjszakája, amiben egy frekventált program lesz a kiállítás anyaga.
Így van, hiszen a kiállítás májustól működik, november 19-ig, október 18-án, én is, ha jól emlékszem, akkor lesz ez a bizonyos múzeumok őszi fesztiválja alkalmából rendezett nap, vagy délután. Ott leszünk mi is, a kis csapatunkkal ott leszünk, lehet jönni majd az érdeklődőknek, de a kapcsolatban még két rendezvény is felbukkan majd. Jelesül a Hagyományok Háza és a Barkó Népművészeti Egyesület, a mi közreműködésünkkel november 18-án, tehát a zárás előtt egy nappal egy közösségi szőttes nevű rendezvényt fog tartani, amely tulajdonképpen egy szakmai nap, a népművészetünk, a kézművességnek általános ez szegmenseit fogja egy kicsit bemutatni, nem csak a szakmának, bárkinek, aki ellátok oda. És akkor mi még tervezünk egy úgynevezett finisszást, amikor bezár a 19-én a kiállítás. Valószínű, hogy valamelyik iskolából hívunk majd meg egy osztályt, akivel tulajdonképpen ünnepélyesen vagy ha nem is ünnepélyesen, de szomorúan bezárjuk a kiállítást.
És akkor a kiállítás, illetve a programok sorát pedig zárjuk egy országos eseménye, szeptember 20-án is készülnek egy nagyszabású programra, mi lesz ez?
Így van, ez is a népművészetet, a néphagyományokat fogja előtérbe helyezni. Egy országos program az a neve, vagy sereglés, mégpedig a Csóri Sándor Alapítvány, vagy Alap egész pontosan, fogja ezt koordinálni. El kell mondani, hogy ezen a területen dolgozó civil szervezetek, vagy éppen más szervezetek a Csúri Sándor alapból működnek szó szerint, tehát onnan kapjuk a finanszírozás pályázatok útján természetesen. Sok éve, közel már 10 éve, és most a szervezők megkértek minket, hogy egy ilyen köszönő rendezvényt az alapítvány felé rendezzünk meg. Aztán ezt országossá terjedt a dolog, mi is szeptember 20-án fogjuk ezt abszolválni. Lesznek vendégeink is, hiszen a városban még van olyan néhány civil szervezet, aki foglalkozik néphagyományokkal, tánccal, népzenével. Mégpedig a következő generáció alapítvány is a vendégünk lesz, valamint az Esztenáj zenekar, aki a háromkő egyesületet fogja képviselni majd.
Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk az egyesületi elismeréshez, illetve hát a egyéni díjakhoz is sok szeretettel gratulálunk mindenkinek. Az imént azt mondta, hogy az önkormányzat a rezsiköltségek tekintetében segítségükre sietett, hál' Istennek, egy kicsit segítve a gondjaikon, de hát elnök úrék és az egyesület ahol tud segít, és most konkrétan arra gondolok, hogy az elmúlt hétvégén a Miskolci Bonsai Klubnak adtak helyet, és jubileumi kiállításukat szervezhették meg, mert hogy 25 éve alakultak 2000-ben, Kavarec Lajossal, a klub vezetőjével beszélgetettem a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban az idő és a türelem szobrairól. Most ezt a beszélgetést fogjuk meghallgatni. Gergye Zoltánnak pedig köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.
25 éves a Miskolci Bonsai Klub jubileumi kiállításukat szervezték meg ezen a hétvégén. Kavalec Lajossal beszélgetek, a klub vezetőjével. Jó napot kívánok! Hogyan emlékeznek vissza erre a negyed évszázadra? Mert azt gondolom, a mai világban alapítani talán nem nehéz, de fenntartani egy ilyen klubot, egy ilyen szerveződést nem olyan könnyű.
Ahogy a bevezetőbe is említette, ez a klub 2000-ben alakult Rácz János vezetésével. Ő szerelmesedett bele talán először ebbe a kultúrába, ebbe a bonsai életbe, vagy japán kultúrának a megismerésébe. Addig-addig kutakodott, olvasott és kereste az információkat, és abban az időben még nem volt ez olyan elterjedt, hogy sikerült más fiatalokat is akkor úgymond beszervezni, hiszen 10 fővel alakult meg 2000-ben ez a klub, és azóta is ilyen baráti csoportként működik. Az embereket ez a közös érdeklődés kötötte össze a mai napig is. A tagság az folyamatosan változik, jönnek, mennek az emberek, ahogy az élet minden területén, de megvan az a mag, akire lehet számítani, akik összefogják, összetartják ezt a kis csoportot.
Hogyan értékeli ezt az elmúlt 25 esztendőt? Sikerült elérni a céljaikat?
Azt hiszem, igen. Egyre több érdeklődő van. Megpróbálunk segíteni azoknak az embereknek, akik kedvet kapnak ehhez a kultúrához, ehhez az életformához. Azt tapasztaltuk, hogy elég bizonytalanok az emberek, megijednek, akár elérhetetlennek is tűnhet számukra egy ilyen fának a nevelése, megszerzése. Ebben segítünk, hogy a mai időben a rengeteg faiskolától kezdve a különböző szakirodalom, ami felelhető, bárki számára elérhető, és úgy gondolom, hogy kezdésképpen fillérekből be tud indítani néhány fát. Nem kell rögtön a százezres vagy milliós fákra gondolni.
Azt a kifejezést használta, hogy életforma, mert hogy a bonsai fácskák nevelése, gondozása egész embert kíván, nagy figyelmet követelnek, mert ugye azt mondják önök is, hogy az idő és a türelem szobrai ezek a kis fácskák.
Igen, ez napi törődést igényelnek ezek a fák. Gondoljunk csak abba, hogy milyen időjárási viszonyok vannak, és ezeket a kis fákat, amiket ilyen kis cserjébe nevelünk, még jobban megviseli ez a forróság, ez a kiszámíthatatlan klíma. Úgyhogy ezért is a napi gondoskodás, a figyelem szükséges. Ugye az öntözésre, a levegő párásítására gondolok itt elsősorban, nem beszélve a rendszeres tápanyag utánpótlásra. az folyamatos meccésre, alakításra, ez napi szinten is a fák számának függvényében sok időt elvesz az embertől.
Aki ezen a hétvégén ellátogatott ide a Miskolci Diósgyéri Népi Kézműves Alkotóházba, és megtekintette ezeket a kis fákat, tulajdonképpen miket láthatott, hiszen én most itt, ha körbenézek, nagyon sok ilyen kis bonszájt látok, szebbnél szebbeket. Voltam itt a hátam mögött, éppen egy hölgy látogató kérdezte, hogy megmetszették, és itt látszódnak a maradványai. Mindegyiknél ott van egy kis táblácska, hogy kinek a nevéhez köthető, szóval mit láthattak a látogatók?
A klub tagjainak a gyűjteményéből állítottuk össze ezt a kiállítást. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az aktív magnak 20-30, de akár 50-60 fája is van a kertjében, és abból volt lehetőség válogatni. Azt el kell mondanunk ezekről a fákról, hogy ezek nagy része őshonos európai fák, amik a környezetünkben is fellelhetők. Gondolok itt a töldre, bükre, égerre, gyertyánszírre, ami nagyon elterjedt. A legigénytelenebb talán a madárbirs, ami tapasztalatom szerint minden körülmények között egy nagy túlélő, amit most is tudnék ajánlani a kezdő bonszájusoknak. Ezekhez a fákhoz, hogy tudunk hozzájutni, nagy részét a faiskolákba megvásároljuk, ott már egy picit korosabbak, nem egy egyszerű kis magonccal kell indítanunk az ő nevelését. Kezdésképpen az nagyon tökéletes, nem kell egy komoly gyűjtőhöz ellátogatni, aki igazándiból valószínű, hogy sokkal jobb fát fog adni, de akkor azzal a vásárló nem a nyugalmat, a harmóniát viszi haza, hanem a stresszt, gondolom én, mert azon fog aggódni, hogy fel tudja nevelni, tudja ápolni, meddig él ez a faj, és akkor ez nem biztos, hogy eléri azt a célt, amit igazán egy bonszáj neveléssel el kellene érnünk, azt a meditatív hangulatot, azt a milliót nem biztos, hogy elérjük. Úgyhogy én azért biztatok mindenkit, hogy kezdje az alapokhoz, és forduljon akár hozzánk is a klubhoz, mi az indulásba segítünk, erre most a kiállítás alatt is volt, meg van lehetőség.
Néhány évvel ezelőtt volt már itt önöknek a kézművesházba kiállításuk, akkor arra emlékszem, hogy odakint szabad téren mutatták be ezeket a kis fácskákat, most viszont bent vagyunk zárt térbe. Ennek mi az oka, és alapvetően milyen körülmények között kell tartani a bonszájokat?
Az akkori kiállításunk egy kísérlet volt végül is. Annak apropóján gondoltunk a kinti kiállításra, hogy ezeket a fákat mi a kertünkbe tartjuk. Ezek nem szobai növények. Próbáltuk azért kísérletképpen bemutatni a szabadtérbe, hogy mi az igazi életterük ezeknek a fáknak, ugyanúgy, ahogy a természetben is, ha jövünk, megyünk, akkor ezekkel a fákkal találkozunk. Igazándiból a nagy kiállításokat zárt térbe rendezik, lehet, hogy jobban be lehet mutatni az egyes a fáknak a stílusát, a struktúráját, nincsenek olyan zavaró tényezők, mint egy kültéri helyen. A kinti kiállítást esetleg nehezítheti az, hogy az időjárás kiszámíthatatlansága.
Magyarországon egyébként milyen hagyománya, meg milyen kultúrája van a bonszáj tartásnak?
A bonszáj kultúra az Kínában, ami Krisztus előtti időszakban alakult ki. A szerzetesek terjesztették el az országba, ott városonként más-más stílusok alakultak ki. Aztán a zen buddhisták vitték át Japánba ezt a kultúrát, ezt a növénynevelést, ahol a japánok alakították ki azokat a stílusokat, amikkel mi is jellemezzük ezeket a fákat. A stílusok alatt azt értjük, hogy próbálunk olyan fákat nevelni, és az a cél is, amik hasonlítanak a természetben fellelhető fáknak a stílusához, előképéhez, így mondjuk. Ha belegondolunk, hogy utazunk vidéken, és látunk a szántóföld közepén egy terebélyes fát, ott az szépen betöltötte azt a kis teret, és nem volt konkurens fája, és szép szabályos. Ez is egy stílus. Ha megyünk a tengerparton, ott az állandó szélterhelés miatt az ágak elindulnak egy irányba. ez a szélfutta forma lehet. Ha megyünk egy hegyvidéken, akkor láthatjuk, hogy a szikláról lecsüngenek a fák. Azt is próbáljuk egy cserépbeültetéssel utánozni. Úgyhogy ezért, ha bonszások a túrának, akkor megfigyelik a fákat is, onnan is merítkeznek, illetve a felvelhető szakirodalomból is, hogy milyen szempontok azok, ami alapján lehet az egyes növényeket kialakítani. És még a történetre, hogy a magyarországi elterjedésre, a bonszáj kultúra 1878-ba mutatkozott be a párizsi világkiállításon. Aztán volt egy kis csend, és majd a II. Világháború után indult meg Nyugat-Európába ennek a kultúrának az elterjedése. Magyarországra a 80-as évek elején érkezett, és azóta szerveznek a magyarországi bonsai klubok rendszeresen kiállításokat. Kezdetben egymásnak mutatták meg a csodáikat, aztán ugye ez kialakult, hogy a nagy közönség is szívesen látogatja ezeket a kiállításokat, ahogy a miénket is az elmúlt 25 évben több mint 20 kiállítást szervezett a bonsai klub, és nem csak itt Miskolcon, hanem a környező településekben is.